reggeli személy.
Böcskei Balázs az IDEA Intézet stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi kicsit eljátszottunk itt a 8-as hírblokkot követő percekben, pontosabban a 9-es hírblokk előtt, azzal, hogy Magyar Péter ugye kiírta, hogy 8 óra után este 8-ig lehet szavazni arra, hogy kimenjen Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe, elfogadja a mandátumot, vagy nem. És hát azt láttuk, hogy az érvrendszer, amit ő felállított, az inkább mellette áll, és nem ellene. Önnek mi a véleménye erről az egész népszavazásról? Arról, hogy ki akar-e menni, mert az látszik, hogy ki akar-e menni, másrészt pedig, hogy ezt függővé teszi valamiféle népszavazástól. Tehát, hogy a néptribunus mi volt, tehát ne veszítse el azért.
Igen, minden benne volt a kérdésébe, ami ennek a dolognak a jellemzője. Egyrésztről keltem annak a látszatát, hogy én nem egy olyan politikus vagyok, aki a közösségétől függetlenül dönt, hanem ő nagyon is komolyan veszi, komolyan veszem, hogyha politikus vagyok, a felhatalmazás és a képviselet és a közvetítésnek a fontosságát, de annyira azért nem, hogy ne kockáztassam a saját ambíciómat és saját terveimet, hiszen valójában ő nem megszavaztatja a követőit, hanem egy erősen irányított kérdés jegyében tereli bizonyos válaszadási irányok felé, hiszen amikor azt írja, hogy befolyásos politikusok és tanácsadói őt erről győzködik, ugye egyrészt meglepődnék, ha itt azért tucat számra lennének az európai befolyásos politikusok, és mit jelent befolyásos politikusnak lenni, és kiket jelent az, tucatjával ennek, hogy az elmúlt napokban telefont emeltek volna egy zöldmezős beruházással induló, egyelőre kérdőjeleket, mint sem egyenes vonalakat felvető politikus felé. De még ha így is lenne, legyen így, akkor ez a kérdés és megfogalmazás, ez egy irányított. Tehát, hogyha szoktunk kritikát megfogalmazni a nemzeti konzultáció kapcsán, ahol az ember, ugye a politikus szintén felhatalmazást kér politikai cselekvésre, akkor ez ugyanannak a ritmusa, ugyanannak a dramaturgiája. Felhatalmazást kérek, hogy egy általam kívánatos irányban engem támogassatok. Tehát ebben az értelemben mondhatnuk, hogy egyszerre elismerteti magát, másrésztről pedig kockázatminimalizáló stratégiát folytat.
Azt hiszem, hogy a támogatóinak az a lényeges, hogy ő Magyarországon továbbra is a platóról beszélő, arra fölugró, arról leugró mozgalmi ember maradjon. Másrészt pedig kiépítse működő struktúrákat. Azért ezt azért még a hétköznapi ember is tudja, hogy ez nem úgy van, hogy előállok. Aztán azt mondom, hogy mögöttem van egy párt, aztán ez vagy van, vagy nincs, hanem itt sajnos ki kell építeni olyan szerkezeteket, struktúrákat, amik aztán mozgósítan, stb. Nem akarom mondani. Tehát, hogy az embereknek ez a várakozás az teljesülhet azzal, hogyha kimegy, mert ő emellett érvel, hogy ez bármikor haza lehet jönni.
Nézze, az európai parlamenti képviselőnek lenni, és emellett párt szervezeti és belpolitikai munkát végezni megoldható. Ha gondolunk Dobrev Klárára adott esetben, vagy gondolunk a Momentum leköszönő képviselőire, akkor ezek a folyamatok egymást nem zárják ki. Tehát nem az európai parlamenti jelenlét, Strasbourg, illetve a brüsszeli jelenlét, ami kizárja a szervezetépítési kompetenciák élesítését, megélését, gyakorlását, hanem sokkal inkább az, hogy megvan-e az a szervezet alattam, aki az én ideiglenes távol létemben tudja működtetni, áramoltatni a pártot és építeni, hiszen itt egyelőre az építési szakaszról kell beszélnünk, nagyon magas elvárások szegeződnek most Magyar Péternek. Ennek van egy türelmi ideje, tehát a választók ezen a nyáron még megértőek lesznek ezzel a folyamattal, még tulajdonképpen az orgazmus pillanata utáni lecsengésben vagyunk, ilyenkor az ember még nem gondol arról, hogy ebből hogyan lesz a következő aktusa, úgy tetszik, vagy következő öröm sűrűsödés. Sőt, valószínűleg a közleménykutatók még emelkedő támogatottságot fognak neki mérni, van egyfajta ellenzéki oldalon egy felé való győzteshez húzás jelensége, szerintem ezzel számolhatunk, és aztán szeptemberben meg az ősz folyamán már nagyon más kérdéseket fog kapni azok azokkal azoktól az újságíróktól, akikkel szemben egyébként most is sajátos hangnemet és hogy is mondjam, együttműködési hajlandóságot enged meg, mert ott már nagyon kőkemény kérdésekről van, lesz szó. Nem beszélve arról, hogy szeptember 30-át követően új fővárosi közgyűlés van, nem beszélve arról, hogy az Európai Parlamentben meg kell mutatkoznia a képviselőiknek, és ezek a mit gondolnak a világról kérdései, az egyes szavazásoknál fog majd nagyon megnyilvánulni, hiszen ez a néppárt, ahova ők beülni készülnek, azért az főáramát tekintve, némileg eltér attól a politikai irányvonaltól, mint amit az Orbán nélküli orbánista Magyar Péter képvisel.
Hát az első, aminek föl kéne tűnni a környezetében, az egy csomó ember. Egy csomó hiteles, tehát nem feltétlenül név nélküli emberek, vagy ha igen, akkor hát valami olyan reputáció valami, ami mégiscsak megtámogatja akár a foglalkozásuk, akár az eddigi előéletük, ami bemutatható, tehát valami, amit így ki lehet tálalni a közösségnek. Tudható-e bármi arról, hogy igazából mi az ő környezete?
Valójában azt szokás mondani, hogy nagyon a politikai kihívói azt mondták, hogy nagyon keveset tudunk a jelöltjeiről, meg elzárja ő a jelöltjeit, meg van mensó zajlik. Egyrésztről az ember elemzőként, meg értelmezőként a folyamatokat tekintve egyrészt ebben lehet megengedő, hiszen egy kampányban mi indokolna, hogy egy politikus bonyolítsa a beszélőfejek számát maga körül, és okozon olyan kommunikációs helyzeteket, amiket elkerülne legszívesebben. Másrészt viszont nagyon sokat tudunk a jelöltjeikről, csak egy kicsit más szögből kell nézni. A jelöltjei, akik mondjuk az Európai Parlamenti listán vannak, a politikán kívüli életükben, hiszen oda most lépnek be, sikeres emberek. Nagyon komoly cégeket vezettek, középvezetők, és ráadásul mondhatnánk, hogy nagyon erős lobby és érdekérvényesítő világból érkeznek. A Meta éléről érkeznek, nem az éléről, hanem a középvezetői szintjéről. A Shell világából érkeznek, az Európai Unió bürokráciájából érkeznek a képviselői, a fővárosban a hajós szektorból, a fővárosban a tajvani érdekképviselet, vagy hát nem, Tajvan, Kína, mindegy, minden esetre nem tisztán a magyar külkereskedelmi szempontokat képviselő világból érkeznek, tehát azt lehet mondani, hogy ezekről a képviselőkről nagyon is sokat tudunk. És az a kérdés vajon, hogy ezek a új politikusok a korábbi előéletüknek megfelelően fognak állást foglalni bizonyos politikai, közpolitikai kérdésekben, vagy egy egyébként most még formálódó ideológiáját tekintve üres, vagy cseppfolyós, vagy feltöltendő, kinek hogy tetszik, pártnak az irányvonalát fogják-e képviselni. Mert mondjuk a háború kérdésében, mert mondjuk a zöld politika kérdésében, mert mondjuk az energia átállás kérdésében, mert mondjuk a külföldi multinacionális tőke, beleértve mondjuk a közösségi média platformok szabályozásának kérdéseiben, a fővárosban a hajózás tekintetében nagyon más állásponton van a néppárt egy jelentős része, meg az ellenzéki elvárások Magyarországon. Tehát ezek nem olyan képviselők, akik úgy kerültek bele a politikába, hogy éveken át egymást hátának vetve folytattak a pártban ideológiai, közpolitikai vitákat, kikristályosodott egy legkisebb közös többszörös, és amellett tudják egymást is képviselni, meg a pártot is képviselni. Tehát lojalitás, fegyelmezettség alakul ki. Ezek olyan szereplők, akik bizonyítottak a politikán kívül, mondhatni, hogy az ő önképük azért jóval előteljesebb, mint mondjuk egy aktivistából, plakátlagasztóból lett politikusé. Én nagyon nagy érdeklődéssel vagyok, hogy ők kik fognak képviselni ebben a következő időszakban a fővárosi közgyűlésben, vagy éppenség az Európai Parlamentben. Magyar Pétert, a saját gazdasági, hogy is mondja, múltjukat, jelenüket egyelőre még, a Tisza pártnak most még formáldó ideológiáját, mert ez három különböző szempont, három különböző olvasat.
Igen, bár én nem feltétlenül rájuk gondoltam, de teljesen igaza van, hogy ezeket az embereket így sorra vette, hanem azokra, akik a pártot építik körülötte, illetve akik majd a politikai vezetést adják, mert hát mégiscsak az lenne a maga, amelyik, ha legalábbis, hogy mondjam, ezeknek az embereknek, akikről beszélt, ajánlatot tesz, hogy akkor ezt kéne képviselni, vagy jó napot kívánok. Tehát akinek joga is van azt mondani, hogy viszlát.
Hát ugye
az jó, mert azt mondta, hogy hello, welcome, és az joga van azt mondani, hogy viszlát. Ezek az emberek kik?
Feltette ezt a kérdést Magyar Péternek, mert én ezre pont annyi választ tudok szerintem adni, mint amennyi ebben a kérdésben van. Ugye mit látunk az elmúlt időszakból? Azt láttuk, hogy Magyar Péter viszonylag bizalomhiányos a politikai környezet egészével. Ha csak a kommunikációját nézzük, amivel azzal magyarázta, hogy azért nem állít megyei listákat, mert azt az információt kapta, hogy beszivárogtak jobbról és balról is olyan emberek, akik oda nem lenne indokoltak. Szerintem ez egy viszonylag támadható érv. Fogadjuk el, hogy a politikusnak az igazságát, de akkor viszont minden politikusnak az igazságát fogadjuk el ilyen magától értetődően, mint Magyar Péter, és szerintem felveti annak a lehetőségét, hogy megvoltak egyáltalán a kapacitásai, hogy a megyei listákat tudjon állítani aláírás gyűjtés esetén. Nem azért, mint hogy nem lennének neki szavazói vagy támogatói, hanem logisztikai kérdés ez. Általában is visszautalva arra, amit az előbb mondtam, hogy ő bizalomhiányos. Na most bizalomhiány az hogyan oldható fel, vagy úgy, hogy a saját köreimmel, baráti, haveri, politikailag egyivásúakkal töltöm fel a vezetőséget. Ez felvet ugye demokratizáció, demokratikus kérdéseket, szempontokat. Szerintem járható ez az út, tehát a politika az a barátságon is alapul. Az egy olyan szövetség a politika, amit azért kötnek emberek, hogy egyszer majd felbontsák. Tehát ennek a kockázata benne van. Na most ennek ellenére nem lehet bizalom nélkül a politikát csinálni. Én most azt nem látom, hogy ez a fajta integritás, ami a személyiségből kell, hogy következzen, ami az együttműködési hajlandóságból kell következni, ami a másikba való feltétlen bizalomból, tehát mondjuk a hátamat a hátának vettem, az most benne lenne az eddigi Magyar Péteri működésben. Ez változhat, tehát én ezt, az, hogy az ember változik, és változhat, és a körülmények megfordíthatják a politikai gondolkodását és az emberekhez való viszonyulását. Én ezt nem tartom kizártnak, de ma pont azzal a tanástalansággal állok az előbbiak okán, hogy kik képezik a Tisza pártot, mint ami előnál.
Meg hát, hogy kell összerakni zöldmezősen egy pártot, ha nem úgy, mert hogy ugye kit szavaztatok meg arra, hogy ki legyen a főtitkár helyettes, a portás, a büfés néni, honnan kapja a megbízását, és hogy politikai bizottságnak, vagy pedig a Magyarok Bizottságának hívják-e a pártvezető szervét. Ki rakja ezt össze, ha nem ő? És ki, ha nem, hogy mondjam, csak a saját kútfejéből kiindulva, mert hát miből indulna még ki?
És még egy szempontot. Az ajánlat szót használta talán, ugye az előző kérdésében. Az ajánlatnak ugye kell szólni arról, hogy aki belép a politikát csinálni, annak egzisztenciát is kell adni. Mert ez szabadidőt igényel, ez lemondást igényel, ez támadhatóságot jelent, ez támadási felületet jelent, ez elkötelezettséget jelent. Most egy olyan pártról beszélünk, amelynek nincsenek az európai parlamenti és a fővárosi pozíciókon kívül az országos hátország építéséhez elegendő forrása. Ez nem zárja ki, hogy ez lehetetlen lenne, azt azonban igen, hogy azt azonban feltételezi, vagy következik belőle, hogy valahogy ezt a pártot financiálisan is meg kell teremteni. Egyszerűen egy ponton túl, hogy is mondjam, Facebook elköteleződésből nem lehet offline világokat építeni, és ennek tényleg pénzügyi oldala van. Tehát
támogatói részvény.
Valamilyen úton, módon ennek meg kell teremtődnie. Látszik, hogy innovatív eszközökkel próbálkozik, nem egyedik ezek a példák, láttuk már külföldi kampányokban, tehát egyébként bizonyos értelemben innovatívan nyúl bele, hogy, hogy részvényessé teszi tulajdonképpen a támogatóit ebben a pártban. Ő is fog találkozni azzal a helyzettel, hogy az kormányzati és a kormányzaton kívüli világ erőforrásbeli különbségei azok nagyon jelentősek. Most még ez egy közösségi médiás történet, szerintem érdemes vizsgálni azt, hogy a közösségi médiának az ereje mekkora is, hiszen kétségkívül új ritmust hozott abban is, mert nem gondoltuk volna, hogy csak offline, online felépíthető egy 30%-os szavazótábor, de felépíthető. Igen ám, csak ami online teremtődik, az online is felejtődik. Tehát nagyon kell a politikába az offline láb. Orbán Viktor nagyon későn ment fel a TikTokra, nagyon későn ment fel a Facebookra, nagyon későn kezdett el közösségi médiás kompatibilis tartalmakat gyártani, mert tisztában volt azzal, hogy az offline létezés adja egy pártnak a relevanciáját.
Nagy is a kőbalta tulajdonképpen.
Az alatt mit értünk?
Hát, hogy a megfogható, kézzel fogható hétköznapi reáliák adják az egésznek a működési alapját.
Így van, és nem utolsó sorban a helyi közösségi aktivitás. Ő ennek valójában megteremtette a lehetőségét. Tehát az ország járása, ez kétségkívül állóképességről tesz tanúbizonyságot, csak a politikában van egy másik állóképesség. Annak az állóképessége, hogy képes vagyok fenntartani a következetes lenni a gondolataimhoz, következetesen képviselni a gondolataimat, akkor is, amikor annak igazsága megkérdőjeleződik, újra és újra el tudom ismételni. Na most ebben a tekintetben még kihívás előtt áll. Ugyanakkor egy-két ellenzéki igazságot megcáfolt, tehát új igazságot teremtődtek. Mire gondolok? Az volt az ellenzék állítása, hogy nagyon nehezen lehet mobilizálni embereket vidéken, meg úgy országszerte. Az ő jelenléte bebizonyította, hogy nem igaz. Azt állította az ellenzék, hogy nem lehet áttörni a közösségi média falát sem egy bizonyos mértékig, nem hogy az országos nyilvánosság falát. Ez az igazság megcáfolódott. Bebizonyította azt, hogy vidéki jelenléttel, tehát azzal, hogy helyenként csak 50 embernek beszélek egy faluban, máshol meg 3000-nek, itt az 50-en van a hangsúly, igenis lehet elismerést szereztetni magának a politikusnak. Az ellenzéki politika ezt nem csinálta, úgy gondolta, hogy ez lehetetlen, ez volt az igazsága, megcáfolódott. Tehát Magyar Péter után mindazok a politikusok, akik nem az új igazság jegyében akarnak politizálni, vagy mi mindig a régi igazságok magyarázatával élnek, azok kétségkívül abban a helyzetben fognak maradni, amiben most kerültek.
Szóval, ha jól értem, amit mond, úgy lehet forgatni ezt a régi politikai igazságot, amit már Lenin is használt, hogy a régi módon még mindig lehet kormányozni Magyarországon, de a régi módon ellenzékieskedni benne már nem igen lehet.
Abban sem biztos, hogy régi módon lehet kormányozni Magyarországot, mert nagyon új helyzet teremtődött. Mi által teremtődik új helyzet? Egy politikára az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogyha rutinja van. Hogyha kialakul egy működési módja, és ez a működési mód megismerhető, leleplezhető. Az Orbáni politikának jellegzetessége volt az állandó mozgás, az állandó struktúraváltás, az állandó személyzeti politika, állandó intézményteremtés, az önmagához képesti megújításának a módja. Na most azt látjuk, hogy az elmúlt két évben, és aztán az elmúlt fél évben a kegyelmi ügy teremtette helyzetben, ez a struktúra ebben leállt az innováció magához képest is. Első állítás. A másik állítás, hogy Magyar Péter egy olyan hangnemet ütött meg ezekkel a politikusokkal, a kormányzati politikusokkal, amihez nincsenek hozzászokva a kormányzó fél távolában sem.
Ez a lekezelő tegező?
A lekezelő, a tegező, a kivagyiskodó, a felkérdezős, a különböző jelzőszerkezetek. Az, hogy egy fideszes választónak azt kell megélnie, hogy így beszélnek az ő politikusával, az egy nagyon-nagyon-nagyon sajátos helyzet. Harmadik, az, hogy a zöldmezős beruházás szót használta, és az, hogy valami nulláról hirtelen 30 tud lenni, az azt a képzetet is keltheti a választókban, hogy lehetséges a kormányváltás. Hiszen ott, ahol nulláról 30 lehet egyik napra, miért ne lehetséges a 30-ból 40-et csinálni? És ennek a félelme, szorongása, ezek különböző fogalmak nem merülnék el bennük, de megérkezhetett a kormányzó párt szavazó táborában, és mondok is erre egy számot, 2024. februárjában, amikor megkérdeztük a reprezentatív mintán, hogy mikorra prognosztizálják a kormányváltást, akkor az ellenzéki szavazóknak a 22%-a mondta azt, a megkérdezettek, 22%-a mondta azt csak, hogy 2026-ban ez lehetséges. Az utolsó adatfelvétel, amit május 30-án zártunk, a megkérdezettek 38-37%-a látta már így. Tehát a kormányzó párt az első három szempont okán elveszíthette akár a magabiztosságnak a képzetét, a legyőzhetetlenség képzetét. Na és amikor ez kialakul egy politikáról, hogy legyőzhető, onnantól kezdve a kormányzás a régi módon nem folytatható.
Itt van még az ellenzék, az óellenzéknek nevezett ellenzék, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy teljes joggal hangzik el az, hogy ez meg az az ember, az most már végre vonja le a konzekvenciákat, és mondja le a párt vezetéséről. Vagy gondolják hát az egyiki helyüket és szerepüket, például az, hogy érdemes-e fönntartani milyen mikropártokat, akár még ilyen, hogy mondjam, félkannibál helyzetben is, mint amit a DK például csinál velük. És így tovább, és így tovább. Ezek mind nagyon jogos kérdések, már tegnap is azok voltak. De jogos-e ezt az ellenzéket így minden esetre, mi vagy minden áron eltemetni? Nem csak azért, mert ugye vannak önkormányzati képviselők, meg polgármestereik, stb., hanem azért, mert az kiderült ebben az országban, hogy baloldalról igazából rendszerváltást csinálni, a mai rendszerről beszélek, nem nagyon lehet, és az is könnyen kiderült, hogy jobbról se jön magában. Magyarán, hogy vagy van egy Moncloa paktum, ami egy közös demokratikus minimumot jelent, vagy a dolog nem fog menni. Ha erre a paktumra szükség van, akkor szükség van az óellenzékre is, nem a mai állapotában viszont.
Nagyon sok minden volt ebben a felvetésben, és egy-egy elemére reagálnék. Valószínű, hogy az a stratégia, és az a kifejezés, mint hogy összefogás, az elveszítette politikai relevanciáját. Az ellenzéki politikusok többsége abban a képzetben volt, hogy az összefogás az egy integratív erő. Szerintem Magyar Péter nélkül okkal gondolhatták ezt. Tehát, hogyha nincsen Magyar Péter, akkor valószínű a közös lista kettessel kezdődik a támogatottsága, lett volna valami fajta centripetális erő, ami odahúzza a szavazókat. A kormányzó párt egyébként lehet, hogy egy kicsivel rosszabbul szerepelt volna, hiszen olyan nagy mozgósítási kényszerbe azért nem lett volna. De az egészen biztos, hogy az előzetes várakozások, miszerint az egyes elemek összeépülése kizárólagossá és alternatíva nélkülévé teszi az ellenzéki térfelet a baloldali, liberális, ökopolitikai szavazók egy részére, ez működhetett volna. Nem eredményezett volna felhajtó erőt, tehát ha ez történik, sem vidámabb a mostani beszélgetésünk különösebben, csak kevésbé érdekes talán. Ugyanakkor Magyar Péter megjelenésével ennek az ellenzéki kongrelátumnak a gyengességére hirtelen fényt kapott. És nem volt elég az antiorbánizmus ideológiája, hiszen az antiorbánizmus ideológiája emeli fel tulajdonképpen Magyar Pétert, erre érdemes lesz kitérni majd. Szóval az összefogásnál az emberek még csak egy dolgot szeretnek jobban, az pedig a minőségi összefogás. Ugyanis a választásokat követően 2022-ben még készítettünk egy kutatást Donát Anna mondata alapján, hogy mit gondolnak a megint csak egy reprezentatív mintán az ellenzéki szavazók arról, hogy mely pártokra nincsen szükség a magyar pártpalettán. Hiszen ezt mondta Donátan, hogy túl sok a párt. Érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. És minő meglepetés, a Párbeszéd, az LMP és a Magyar Szocialista Párt jött ki, azokra kifejezetten kicsi szükség van. Na most az látszik, hogy ez a 8,5% amit a DK elért, ez a DK 8,5%-a. Tehát ezek az ő szavazói, ezek az ő magszavazói. A Magyar Szocialista Pártnak hozzáadott értéke a magyar politikához már nincsen. Ha kutatásokat nézzük, akkor ebből e három szereplő közül a DK, a Párbeszéd és a Magyar Szocialista Párt az ellenzéki szavazók körében is a szimpátiája a Magyar Szocialista Pártnak a legkisebb, beleértve a politikusaikat. Tehát az, ami a Magyar Szocialista Pártnak a márkája, brendje, az rávetül a további szereplőkre is. És hogyha van a további szereplőknek is kimerülő márkája, akkor az is rávetül a további, a többi szereplőkre. Tehát valószínű, hogy ez az együttműködési forma, mód, akár a márkák és a nevek szintjén szerintem nem fenntartható. Tehát meglepődnék. Nézzük meg, hogy a Magyar Szocialista Pártnak mely politikusai szerepeltek jók, azok, akik MSZP-telenítették a politikai cselekvésüket. Budapesten Tóth József, Őrsi Gergely, Botka László, Szegeden, ezek a szereplők már rég nem az MSZP-re asszociálnak az emberek, amikor meghallják a nevüket. És nézzük meg, hogy hogyan szerepeltek ott, ahol ez a márka fönt maradt. Zugló, Józsefváros, ahol most ülünk Terézvárosba, ami lehetetlen helyzetet állítottak elő, ennek ennek Sobroni Tamás tönkreverte a Magyar Szocialista Párt és onnan kiugró zavaros politikai szervezeteket, Ferencváros, tehát önmagába véve ezt szerintem minden szövetségi politikában gondolkodónak fel kell ismernie. Ugye két dolog, ami még ha ezt hozzátennék, ez az antiurbanizmus ideológiája. Az elmúlt évtizednek ez vált a fő árama az ellenzéki politikának. Kevésbé az érték megalapozottságon volt a hangsúly, hanem hogyha Orbán mond valamit, akkor mi mondjuk annak a reciprokát. Tézis, antitézis. Ebből ennek logikáján bővült a szavazótábor. Mi történik? Jön Magyar Péter, aki azokkal a márka kimerülésekkel nem bír, mint az ellenzéki világ, majdhogy nem mindegyik szereplője, itt pártokról beszélek, és ezt az antiurbanizmust emeli föl a legmagasabb szintre, hiszen neki tényleg nincsenek értékállításai. Egyszerűen elmondja a Facebookot. Elmondja a kinyomtatott kritikáját az Orbán rezsimnek, az antiurbanizmust a legmagasabb szintre emeli, viszi is a szavazókat. Hiszen hogyha valaki ez érték alapján kapcsolnak egy párthoz, annak a szavazóit nem tudják csak egy napra a másikra elvinni. Nem fog egy baloldali, aki azért kapcsolik egy párthoz, mert az egy baloldali párt hirtelnyében egy jobboldali vezetőt követni. Ez csak akkor megy, ha nem elég az érték kapcsolódás. És ez az antiurbanizmus, ez elviszi. Tehát Magyar Péter, azt is mondhatjuk, hogy az antiurbanizmus legmagasabb foka. Igen ám, csak ezzel ennek pont az a veszélye, hogy ez az antiurbanizmus, ez nagyon is illékony. Ez pont a régi pártok példáján tapasztaltuk meg. Tehát, hogyha ebből nem következik valami egyértelmű értékkristályosodás, a mi a jó élet, a mit jelent boldogulni, a mely társadalmi csoportokat képviselem, a kikkel vállalok konfliktust ennek érdekében, ezek a politika alapkérdései, ezeket nem lehet egy ponton túl kampányban felívelőben ki tudjuk kerülni, de a holnap már nem erről szól. Ezekre nem kap kérdést, akkor ez az antiurbanizmusnak ez a hulláma még adott esetben Magyar Pétert is visszavetheti. Tehát ez egy paradox ideológia, egyszerre adja az emelkedés, és egyszerre az illékonyságnak a lehetőségét. És ezen a ponton túl, vagy ezen a ponton én beemelnék Bibó Istvánt, hogyha lehet.
Na jó, most az egyszer.
Talán indokolt, nem? És neki van ugye a politikai hisztériák, miben létére vonatkozó gondolata, és amellett is tudom, hogy egy rádióban nem szokás, és nem szeretik, hiszen voltam magam is a Klubrádió munkatársa, pontosan tudom, hogy mennyire szeretik a hallgatók, az ember fölolvas, és ez mennyire szakma is, de pár gondolatot azért megeresztenék, hogy mit gondol a politikai hisztériák miben létéről Bibó István, és olyan elemeket sorol föl, hogy a közösségnek a realitásoktól való elrugaszkodása, az élet által feladott problémák megoldására való képtelensége, önértékelés bizonytalan és túlméretezett volta, és végül a környező világ behatásaira adott reakciók irreális és aránytalan volta. Na szerintem ma ebben van a magyar társadalom. Ebbe a közösségi hisztéria állapotában, ugyanis ez egy közösség egészére jellemző. Mert mit értek az alatt? Teljesen elrugaszkodott a magyar politika, hogyha a kormányzati oldalt nézzük, ebben az egész gender kérdéstől kezdve, háború kérdésétől, Európai Unió és a világ olvasásának, a világban zajló folyamatok olvasásának realitásától. Tehát úgy érezzük, hogy hogy van a világ, és vagyunk mi. És hogy minthogy ez a kettő nem akar összekapcsolódni. És erre kifejezetten jól ráfekszik az ellenzéki gondolkodás is, ami ugye ennek az antitézisét kívánja előállítani. Az egyik azt mondja, hogy a nemzetállamok Európája, a másik ellenzéki tömb, különösen a baloldali liberális, mondjuk Párbeszéd által jegyzett ökopolitikai tömb, azok pedig ilyen öngyarmatosító logikával egy reflektálatlan, nekem reflektálatlan atlantista Európa képet vesznek föl.
Ez a kritika nélküli.
Igen, igen, igen. Legalábbis ez halani ki. Vannak kritikus hangok, de a főáramban ez jön be. Tehát van két fél, ami egyikes elválaszolja meg ezt a kérdéskört, hogy miről is van szó. Az önértékelés bizonytalan volta. Hát azt nem lehet mondani, hogy az egyes politikai tömböknek az identitása az egy pozitív identitásból táplálkozna. Az egyik abból táplálkozik, amiket láttuk, ha karácsonyra szavazol, akkor Gyurcsány kapod, és társai, a másik pedig Orbán kapod, hogyha, és a többi, és a többi. Tehát nem az, hogy el tudjuk mondani, hogy kik vagyunk mi, hanem abból indulunk, hogy kik nem vagyunk mi. És ennek következtében az élet által feladott problémáknak a megoldásáról képtelenség. Érezhetjük azt, hogy a politika az nem azokra a kérdésekre adja a választ, mint ami foglalkoztatja az embereket. Ez amikor az ellenzéket ugye az absztrakt demokrácia kérdésekkel való foglalkozással szoktuk illetni. Hát a kormányzati politika pedig hát mindenről beszél, háború kérdéséről, csak éppenségül a közvetlen hétköznapok magyar valóságától. Na most Magyar Péter ide érkezett meg, és ennek ő az egyik következő tünete. Tehát ő nem az, aki ezzel szakít, hanem ő ennek egy következő szereplője. Látjuk azt, hogy ez egy, a közösségi hisztériának ugyanis az a természet, hogy ez egy zárt rendszer. Magyarán mindenre van válasz. A következetlenségre, az ellentmondásosságra, és ő maga is képviseli ezt a politikát. Hogy ezből hogyan jön ki a magyar társadalom, abba én most képzelet nélkül állok.
Hát mégis nem jobb. Ezt nem azért mondom, mint a valami elkötelezett hívő vagy támogató lennék, mert nem érzem magam annak, de nem jobb a hétköznapi valóság talajáról beszélni az emberekhez, akik egyébként, akiknek egy életük van, és ebben az életben szeretnének boldogulni. Ez elég közvetlen és nyomós érv.
Csak megkapjuk-e ezeket a válaszokat? Tehát, hogy amikor a politikát nézi, akkor ezt látja-e, hogy ezekre a kérdésekre kapunk-e választ? Én ma ebben a választási kampányban mondottam, hogy az anti-orbánizmusnak a legmagasabb megnyilvánulását láttam, ami ennek a közösségi hisztérikus rendszeren belül értelmezhető, és azt láttam, hogy rengetegszer azonnali indulatos reakciók sokaságával él a politikai kommunikáció, tehát azért a olyan hamis és aránytalan reagálásokkal van az ellenzéki és a kormánypárti világ, és most már ebbe bele kell érteni Magyar Pétert is, az egyes jelenségekre, amelyek nem segítik azt, hogy a hétköznapok világa látszódjon. Mondok két példát. Amikor azt mondja valaki, hogy jelensül az a legnagyobb ellenzéki formáció támogatottságát tekintve vezetője, hogy 200 titkosszolga figyeli, akkor az látszik, hogy ott megint nem a realitásokban vagyunk. Ez nem a politikai valóság. Ez nem a hétköznapok szintje. Amikor dobálódnak a pénzek, hogy hány milliárdot költenek el a Megafonra csak rá adott esetben. Az nem a valóság szintje. Amikor Orbán Viktor mindenhol Soros Györgyöt látja egy-egy közpolitikai álláspontjával az ellenzéknek, teljesen mindegy mi, annak a végén Soros György zsoldja van. A másik oldal nem tud más látni, mint Gyurcsány Ferencet. Szent Király Alexandra szerintem a magyar politika történetben biztosan a leginfantilisebb kampányt sikerült neki végrehajtania. Tehát ez egy olyan tartalmi kiüresedése volt a budapesti Fidesz kampánynak, ami egy olyan politikai közösség részéről, aminek vannak értékei, én ezekkel az értékekkel nem azonosulok, de nem lehet azt mondani, hogy ne lennének a kormányzó pártnak értékei. Onnan nézve ez az aránytalan reagálás a baloldal hátországára, vagy vélt hátországára, az tényleg méltatlan egy olyan politikushoz, aki pár hete még kormányszóvivő volt.
Hát ez akkor van így természetesen, hogyha ezeket a tartalmakat ő állította elő, amit azt mondom, hogy egyikünk se gondol, hanem itt inkább egy ilyen jó-rossz színészi alakításokról volt, tehát inkább rosszról, mint jóról, mert hát a jó alakításhoz kell az, hogy az ember higgyen abban, amit csinál. Most az ő arcán minden látszott, csak az nem, hogy hisz abban, amit beszél. Éppen ezért furcsa, hogy a Fidesz azt gondolta, hogy ő fölhúzható, tehát gyakorlatilag riválassá tehető Karácsonnyal szemben. Furcsa.
Valóban így gondolta a kormányzó párt. Nagyon későn született meg ez a döntés, hogy ő a főpolgármester jelöltje a Fidesznek. Ezt a szerepet értelmesen elvállaltatták vele. Tehát nem az volt ez a kampányszerep, amire olyan vadul vágyhatott volna Szentkirályi Alexandra. És a kormányzó pártnak az a sajátos politikája az utolsó pillanatokban a vitézi visszalépési, vitézi javáról történő visszalépés kapcsán, azt feltételezi mindenkiben, hogy ez egy nagyon tudatos, bocsánat, tervezett, racionális folyamat volt.
Mármint, hogy a mesterterv az lett, hogy elindítjuk az Alexandrát, majd mikor meglátjuk, hogy összeszed valamit, ami átadható a vitézének, akkor visszalép.
Így van. De hát ezt a Magyar Péter jelenségeknél is megtapasztaltuk, hogy addig nem nyugszunk, amíg valamilyen racionális magyarázatot nem találunk, és hogyha más nem, akkor csak annyit mondunk, hát igen, az érzelmek szerepe a politikában. Na, de hogy mit jelent az érzelmek szerepe a politikában, meg mely érzelmek szerepe a politikában? Meg az jó, hogyha a politikában van harag és düh, meg szomorúság is, de vagy melyik érzésnek milyen hatása van a politika sikerességére, fenntarthatóságára véget, szóval elnagyoltak vagyunk bizonyos értelemben ezen értekezéseknél, és én megengedem azt a kísérletet, gondolatkísérletet, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy egy politikus, amikor elindul, akkor nem ambícióval teszi ezt. Tehát, hogy ne akarták volna megszerezni a fővárost. De amikor azt mondom, hogy ne feltételezzük ezt, hogy ez nem lennétek volna ennek tudatában, hogy ez lehetetlen, az ellenzéknek 2010-ben, akkor még akkor a kormánypárti MSZP-nek is tudatában volt, hogy kormányváltás 2014-ben, 18-ban, aki az adatok olvasásához ért, tudhatta, hogy nem lesz kormányváltás. 2022-ben tudtuk, akik adatokat olvasnak, hogy nem lesz kormányváltás. De a politikus annak a látszatát kelti, hogy egészen más a lehetőség, mint az adatokból kiolvasható. Tehát szerintem a kormányzó pártnak ez a mesterterve, ez nem készült el, ez egy volt a sok lehetőség közül. Mert hogy azért az látszott a mérésekből, hogy ezt a fővárost kormányozni nem lesz könnyű. Bárki nyer. Különösen úgy, hogy egy olyan Fidesz frakció jött össze, amiben nem a rutinos fővárosi politikusai vannak a kormányzó pártnak. Tehát olyan kerültek be a Fidesz frakcióba, akiknek a kompetenciája, a Budapesthez való értésük, az most alakul ki. Tehát nem is arra készültek, hogy itt ők átveszik ezt a pozíciót. Arra is készültek azonban, arra már készültek, hogy nem kell a harmadik helyen befejezni ezt a versenyt. Annál kellemetlenebb, politikailag magyarázatra méltóbb, és hogyha erről beszéltük már, szavazótávolt, elbizonytalanító helyzet nincsen, mikor az úgynevezett domináns párt a harmadik helyen végez a fővárosban, amely szerinte vezetését tekintve elégtelen. Ehhez képest rámondják azt, hogy harmadik hely ebben a versenyben. Na most ezt el kell kerülni. Minden politikus részéről erre szolgálnak a visszalépések. Tehát nekem kevésbé csak Vitézi Dávid melletti kiállásról szól, hanem a harmadik helynek az elkerüléséről szól. A Fidesz egy olyan párt, aminek a kulcsfogalma a szuverén, tehát annak a kérdése, hogy ki dönt. Na most Karácsony Gergelynek sem lesz könnyű dolga ez ügyben, hiszen olyan lesz a közgyűlési összeállás. Vitézi Dávidnak sem lett volna könnyű dolga ebben a tekintetben. A Fidesznek meg kifejezetten nem célja olyan kormányzati helyzetet teremteni, amelyben nem ők döntenek. Tehát ők fennmaradtak volna lehet, hogyha és amennyiben ez egy második stabil hely. Tarlósnál már ezt elkönyvelték, a verességet együtt lehet ezzel élni, de az utolsó napokban látszott, hogy ebből harmadik hely lesz. és meghúzták ezt a most akkor sokak szerint mestertervet, de valójában kockázat nélkül tették ki, meg hiszen most az jelöltjük nem lett harmadik, nincs ráhatása. Ez innentől kezdve Vitézi Dávid problémája, jövőjének problémája, hogy ő egy beárazott fideszes politikusként létezik a fővárosban. Bizonyos mértékben megszabadultak egy olyan politikustól, aki azért nekik is tehertétel volt kormányon is, a fővárosban is, meg a kampánya is olyan volt Vitézi Dávidnak, hogy bár Orbán nevét nem említette ki, de folyamatosan kormányzati kritikával is élt. Most egy ilyen furcsa lojalitású embert el lehetett engedni. Harmadik, hát nem könnyű ezt a fővárost ezek után kormányozni, és ennek az ódiumát sem nekik kell magukra vállalni. Tehát ilyen értelme mondhatjuk, hogy helyzetfelismerésből lehet, hogy jól vizsgáztak.
És mi van akkor, hogyha rájöttek, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Vitézi mondjuk második lehet, hanem hogy Vitézi győzhet? Hát azért 41 szavazatnyi különbség, hát az olyan, mint ha befutott volna, igaz? Csak azért Karácsony Gergely a főnök, mert ott van az a 41, és valakinek főpolgármesternek kell lenni. És ha Vitézi az, akkor hát akkor egy Fidesz ember ül ott, gondolja az ember, aki elhiszi ezt a mestertervet.
Bocsánat, ezt a szempontot nem érlegeltem eléggé. Természetesen ez is ennek a lehetősége és ennek a számítása is közbejöhetett, hiszen ugye két szereplőt beazonosíthatunk az ellenzéki oldalon, akit a jobb oldal következetesen magához képest következetesen, és majd, hogy nem szinte már teljesen szürreálisan támad. Az egyik az Gyurcsány Ferenc, a másik pedig Karácsony Gergely. Tehát láthatólag ez a két szereplő, ez így mentálisan is beakadt abban a világban, egyszerűen a lélektan a politikai tervezés során, hogy ezt a két embert, ezt utolsó töltényig. Ebben az értelemben függetlenül, hogy Vitézi Dávid nem az ő belső köreihez tartozó lojalitás tekintetben, megbízhatóság tekintetében nem oda tartozik, de elég szempont Vitézi Dávid módja, mikéntje, létezése az, hogy Karácsony Gergelyt letolják a pályáról, mert ugyan a fő cél az nem a főváros irányítása, hanem ennek a férfinek, ennek a politikusnak a letolása a térképről. És ilyen értelemben ezt is kockázat nélkül tehették meg, hogy igen, Vitézi Dávid nem az ő jelöltjük, de íme ő a lehetőség ablak, amin belépve megváltozhat a főváros vezetőjének a személye. Egészen elképesztő, mindenki azt beszéli, hogy ugye itt a Gyurcsány mennyire kell a Fidesz számára. Érdekesek ezek a médiadiskurzusok, mert a Gyurcsány Ferenc 20%-on van akkor is, ez egy fő kardinális kérdés, ha 8%-on van akkor is, ha 1%-on van akkor is, kicsit fárad ez a diskurzus, ami azt illeti. És most Karácsony Gergely is látszik, hogy valami olyan elementáris, hogy is mondjam, beakadás, és most direkt nem egy másik kifejezés használtam, amire gondoltam, azon az oldalon, hogy ezt a közösségi hisztériás működést, ami egy teljes társadalomnak a jelezetessége, kifejezetten jól eteti és erősíti.
Végül, ugye ezt már megbeszéltük egyébként Kunos Zsuzsonnával, a TASZ jogászával, hogy nem igen volt még olyan helyzet, legalábbis a mi emlékezetünk szerint, amikor ennyi újraszámlálás, vagy éppen annak a lehetősége vetődött fel, hogy újra kéne bizonyos szavazásokat megrendezni, tehát nem egyszerűen a jelen már létező szavazatokat újra számolni, ami mutatja azt, hogy valami egészen magas feszültség van a magyar társadalomban, magas mozgósítási fok van választásokon, tehát az emberek úgy érezték, hogy tétje van a dolognak. Na most, a kis szavazatkülönbség azt jelzik egyébként, hogy mintha pariban lenne ez a két oldal, már amennyiben két oldalról beszélünk, tehát az se biztos.
Na, nagyon az utolsó mondat szerintem kulcsmondat volt. Ma még keveset tudunk arról, hogy kik és miért szavaztak Vitézi Dávidra. Fontos adatok a szavazóköri adatok, meg a választókerületi adatok, de azok kvalitatív értelemben nem mondanak el sok mindent arról, hogy mi volt az egyes szavazóknak a motivációja. Érzelmi vagy kognitív szempontja, ami miatt Vitézire vagy Karácsonyra szavazott. Szerintem az a kérdés, amit feltett, az egy rendkívül fontos kérdés, de aki erre most megmondja a választ, kutatások, választás utáni kutatások, kvanti és kvalitatív kutatások tükrében, annak nem szabad elhinni a választ, mert ilyen gyorsan nem tudunk erre az egészen bizonytalan helyzetre válaszokat adni. Tehát én a értelmezések során és a stratégiai nyugalmat, hogyha ezt bevezették a köznyelvbe, ezt a kifejezést javaslom, mert ez egy rendkívüli helyzet. Én magam sem erre számítottam, hogy ez egy 41 szavazat, annyi a vége lesz a két jelölt között. Én azt gondoltam a visszalépést követően, hogy 3-4-5 százalék különbség lesz Karácsony Gergely javára. Összerendeződik az a tábor, akinek innentől kezdve már költséges szavazni Vitézi Dávidra, mert ugye eddig szavazhattak úgy, hogy szavazok Vitézi Dávidra, de nem kockáztatom az antiurbanizmus ideológiát, mert Karácsony Gergely vezeti a főváros. Én hirtelen ennek nagyobb költsége lett, mert már nem egyszerűen Vitézire szavaz az ilyen szavazó, hanem a Fidesz, nem Fidesz értelmezési tartományban is pozíciót kell neki ezzel ugye foglalni, ezzel a szavazási magatartásával, és azt kockáztatja, hogy a Fidesz fogja vezetni, a Fidesz jelöltje fogja vezetni ezt a várost. Bocsánat,
hogy közbevágok, én úgy tapasztaltam, hogy az ilyen szavazóknál azt mondják, hogy hát be kell árazni, hogy a Fidesz visszajön ezzel az emberrel, de még mindig jobb, mint egy ilyen, hát kevéssé aktív, hogy finoman fogalmazok, polgármester, főpolgármester, hanem lesz egy ember, aki rendbe rakja a várost, ennek meg lesz az ára, nem szeretem a Fidesz, de úgy látszik, ezt az árat meg kell fizetni, valami ilyesmi.
Na, ez egy olvasat, látja, ezt kell megnézni, hogy ez az olvasat, ez mekkora arányban van jelen a budapesti szavazók, vagy választók, vagy állampolgárok körében. Ma erről keveset tudunk. Szerintem általában is, és itt ezzel érdemes talán egy gondolatot még megereszteni. Az elmúlt időszakban rengeteg spekuláció volt a közéletben. Ennek a közösségi hisztérikus működésnek ez része. Azonnali válaszok, túlzó válaszok, aránytalan válaszok. Az elmúlt időszakban, különösen nyilván Magyar Péter megjelenésével és az általa kerjesztette változások okán, rengeteg sok meggyengül a Fidesz, hány százaléknál vereség a Fidesznek? Már volt 40%, 45%. Magyar Péter például azt mondja, hogy lejtmenetbe került a Fidesz a kegyelmi ügy után, aztán a választások napján azt mondja, hogy ha ő nem lett volna, akkor 60%-ot szerez a Fidesz. Tehát látja, hogy olyan diskurzus rendetlenség van, ami után szerintem, aki elemzőként közelít a folyamatokhoz, annak egy picit most lassabb gondolkodásra van szüksége. A krízis meg a váratlan helyzetek ritkán szoktak kedvezni a gyors ítélkezésből meghozott döntéseknek. Van ennek a politikusnak ebben 2-3 nap alatt, x nap alatt a helyzettől függően kell döntéseket hoznia, de nem azonnal. Az elemzőknek, meg az értelmezőknek meg tényleg sok kutatást, sok tévedéseket kell kizárni, meg sok ilyen egyértelműséget. Olyan könnyű megmagyarázni, hogy mi történt, hogyha az ember azokhoz a sémákhoz nyúl, amik rendelkezésre állnak neki. De mi van, hogyha nem azok a megoldások, hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért támogatják Magyar Pétert, Vitézi Dávidot, vagy miért nyert még így is ilyen körülmények között Karácsony Gergely?
Hát, lehet, egy olyan korszakban élünk, amikor ha túlélnénk, és mondjuk 150 éves korunkban találkoznánk az utódunkkal, és térdre hullanánk előttük, hogy édes fiam, lányom, stb. Mondd már ennek, hogy miben éltem én akkor? És azt mondja, hát a kutatások, amik most zárultak 70 év után, ezek azt mutatják, hogy ebben és ebben éltél Tata, illetve Nénuska. Hát, ha én azt tudtam volna, akkor már 20 évesen nem migrálok, és így tovább, és így tovább. Hát igen.
Valóban a politikának az adatalapú, meg a médiás fordulata alapján azt gondoljuk, hogy most egy picit ellent mondjak az előzőnek, hogy mindent meg lehet magyarázni adattal, meg kommunikációs teljesítménnyel. Én ezért hoztam be a bivót ide, hogy vannak olyan társadalom lélektani hosszú távú folyamatok, amik az adatokból, meg a média teljesítményből nem látszanak, de nekünk mögé kell nézni ezeknek a szempontoknak.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm a meghívást.
Böcskei Balázs, az IDEA intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk az elmúlt közel 50 percben. Korpás Krisztina, Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni szépen az önök ma reggeli figyelmét is. Minden jót!
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.